From the Conference Center at Temple Square in San Francisco.
Önök az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 184. félévi általános konferenciájának papsági ülését látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. Ezen az ülésen a zenét a Utah állambeli Provo-i misszionáris képző központ papsági kórusa szolgáltatja.
President Henry B. Eyring.
Ma esti papsági ülést Henry B. Eyring elnök, az egyház első elnökségének első tanácsosa vezeti.
Fivérek, üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 184. félévi általános konferenciájának papsági ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki ezen a konferencián elnököl, engem kért meg ennek a gyűlésnek a levezetésére. A ma esti gyűlést műholdas közvetítésen keresztül sugározzák a papságviselőknek világszerte. Ezen az ülésen a zenét a Utah állambeli Provo-i misszionárius képző központ papsági kórusa szolgáltatja, vezényel Ryan Eggett és Almok Heck, orgonán kísér Craig Christensen. A kórus a gyűlést az Emelkedjetek fel, Isten fiai című himnusszal nyitja meg, ezután a nyitóimát Bruce A. Carlson Elder mondja majd a 70-ektől.
God.
Ó Istenünk, örökkévaló Atyánk, Örülünk neki, hogy részt tudunk venni ezen a különleges konferencián, ezen az ülésen. Különösen most, hogy a Szent Papságról beszélgethetünk és gondolkodhatunk. Emlékezünk arra is, hogy szeressük a fele barátainkat, és hogy gondoskodjunk a rászorulókról, a szükséget látókról. Nagyon hálásak vagyunk fiad Jézus Krisztus ajándékáért, és elismerjük azt, hogy csak is az ő kegyelme és irgalma által mehetünk, haladhatunk tovább az énletben. Köszönjük nekünk a profétánkat, és kérünk téged, hogy áld meg őt és mindazokat, akik vele együtt szolgálnak. Áld meg bennünket, hogy legyen fülünk a hallásra, szemünk a látásra, hogy szorgalmasan be tudjuk tölteni a kötelességeinket. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
The choir will now favor us. A kórus most a gyermekek énekeskönyvéből összeállított misszionáriusi egyveleget ad elő. Az éneket követően hallgassuk szeretettel Quentin L. Cook Eldert a 12 apostol kórumából. Őt követi Craig C. Christensen Elder a 70-ek elnökségéből. Utána Dean M. Davis püspök, az elnök lőpüspökség második tanácsosa szól hozzánk.
Bring the world here. Thank you for that touching.
Nagyon hálásak vagyunk ezért az igazán megindító énekért. Szeretett fivéreim, szeretnék ma este néhány tanácsot megosztani veletek a döntésekkel és a választásokkal kapcsolatban. Amikor fiatal ügyvéd voltam a San Francisco-i öböl környékén, vállalatunk annak a cégnek végzett jogi munkákat, amely a Charlie Brown ünnepi tévéműsorokat készítette. Charles Schulz és teremtményei rajongója lettem. Peanuték, vagyis a Charlie Brown, Lucy, Snoopy és más csodás karakterek rajongója. Az egyik kedvenc képregényem Lucyvel volt kapcsolatos. Ha jól emlékszem, Charlie Brown baseball csapata fontos meccset játszott. Lucy volt a jobboldali mezőnyjátékos, egy magas labda pedig éppen felé tartott. A bázisok mind foglaltak voltak, ez pedig már a 9., vagyis az utolsó ütés volt. Ha Lucy elkapja a labdát, a csapata nyer. Ha Lucy elejti a labdát, a másik csapat nyer. Ahogyan az csak a képregényekben történhet meg, az egész csapat körülállta Lucyt, amint a labda felé tartott. Lucynek az járt a fejében, ha elkapom, hős leszek. Ha nem, akkor bűnbak. Leért a labda, és társai győzelemben reménykedő tekintetétől kísérve Lucy elejtette. Charlie Brown undorral vágta földhöz a kesztyűjét. Lucy ekkor csapattársaira nézett, és csipőre tett kézzel ennyit mondott. Mégis hogy gondoljátok, hogy elkapom a labdát, amikor épp országunk külpolitikája foglalkoztat? Ez csupán egy volt rengeteg magas labda közül, melyet Lucy elejtett az évek során, de minden alkalommal új kifogással állt elő. Lucy kifogásai, bár viccesek voltak, mégis mind észszerűsítés volt csupán. Nem ez volt a valódi oka annak, hogy nem kapta el a labdát. Thomas S. Monson elnök szolgálata során gyakran tanította, hogy a döntéseink határozzák meg a sorsunkat. Ebben a szellemben a ma esti tanácsom az, hogy emelkedjünk az észszerűsítések bármely formája fölé, amely meggátolhat bennünket az igazlelkű döntésekben, különösen, ha Jézus Krisztus szolgálatáról van szó. Ésaiás könyvében azt olvassuk, hogy fontos a gonoszt megvetni és a jót választani. Szerintem különösen fontos napjainkban, amikor Sátán oly sok új és kifinomult módon tombol az emberek szívében, hogy a választásaink és döntéseink megfontoltak, és azon célokkal és célkitűzésekkel összhangban állóak legyenek, amelyekről kijelentettük, hogy azok szerint élünk. Megingathatatlan elkötelezettségre van szükségünk a parancsolatok iránt, valamint szigorúan be kell tartanunk a szent szövetségeket. Az észszerűsítések különösen akkor károsak, amikor hagyjuk, hogy távol tartsanak bennünket a templomi felruházástól, az érdemes missziótól, valamint a templomi házasságtól. Szívszaggató, amikor szavainkkal hitet teszünk a célok mellett, mégis elhanyagoljuk azokat a mindennapos viselkedésformákat, amelyek az elérésükhöz szükségesek. Néhány fiatal kijelenti, hogy a templomi házassága célja mégsem randevúzik a templomra érdemes személyekkel. Őszintén szólva, néhányan egyáltalán nem is randevúznak, és pont. Ti egyedülálló férfiak, minél tovább maradtok egyedülállóak a megfelelő kor és érettség után, annál inkább belekem kényelmesedtek a helyzetbe. Pedig éppen, hogy egyre kényelmetlenebbül kellene éreznetek magukat. Kérlek, buzgó munkálkodjatok olyan közösségi és lelki tevékenységekben, melyek összeegyeztethetők a templomi házasságra vonatkozó célkitűzésekkel. Néhányan elhalasztják a házasságot, amíg befejezik a tanulmányaikat és munkába állnak. Bár ez az érvelés széles körben elfogadott a világban, mégsem mutat hitet, mégsem felel meg a modernkori proféták tanácsainak, és nem egyeztethető össze az igaz tannal sem. Nemrégiben találkoztam egy remek 10 éves fiatal férfival. A céljai a következők voltak: elmenni misszióba, végzettséget szerezni, megházasodni a templomban, és hithű, boldog családot alapítani. Nagyon tetszettek a céljai. A további beszélgetés során azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a viselkedése és a meghozott döntései nincsenek összhangban a céljaival. Úgy érzem, őszintén akar misszióba menni, és kerüli a komoly bűnöket, amelyek ezt megakadályozhatnák. A mindennapos viselkedése azonban nem arra irányul, hogy felkészítse őt azokra a fizikai, érzelmi, szociális, értelmi és lelki kihívásokra, amelyekkel majd szembe kerül. Nem tanulta meg, hogyan dolgozzon keményen. Nem vette komolyan az iskolát vagy a hitoktatást. Eljárt ugyan az egyházba, de nem olvasta a Mormon könyvét. Rengeteg időt töltött videójátékokkal és a közösségi médiával. Úgy tűnt, azt gondolja, hogy elég, ha csupán megjelenik a misszióján. Fiatal férfiak, kötelezzétek el ismét magatokat az érdemes viselkedés mellett, valamint az arra való komoly felkészülés mellett, hogy Urunk és Szabadítónk Jézus Krisztus követei legyetek. Nem csupán a nagy, sorsfordító döntések miatt aggódok, hanem a középpálya miatt, a hétköznapi világ miatt és az itt meghozott látszólag kevésbé jelentős döntések miatt is, ahol az időnk javát töltjük. Ezeken a területeken hangsúlyoznunk kell a visszafogottságot, az egyensúlyt és különösen a bölcsességet. Fontos, hogy felülemelkedjünk az észszerűsítéseken és a legjobb döntéseket hozzuk. Az internet használata a legjobb példa arra, milyen nagy szükség van a visszafogottságra, egyensúlyra és bölcsességre. Az internet használható arra, hogy misszionáriusi munkát végezzünk, segítsük a papsági feladatokban, hogy becses ősöket kutassunk fel a szent templomi szertartásokhoz, és még sok minden egyébre. A lehetőségek a jóra hatalmasak. Azt is tudjuk ugyanakkor, hogy rengeteg gonoszt is képes továbbítani. Köztük a pornográfiát, a digitális kegyetlenséget és a névtelen pletykát. Terjeszthet ostobaságot is. Ahogy a Randall L. Reed testvér az internetről szólva oly ékes szavakat tanított a legutóbbi általános konferencián, belekerülhettek az olyan haszontalan dolgok végtelen körforgásába, melyek pazarolják az időtöket és csorbítják a lehetőségeiteket. A figyelmet elvonó és az igaz lelkűség ellen munkálkodó tényezők nem csak az interneten találhatók meg, ott vannak mindenütt. Nem csak a fiatalságra vannak hatása, hanem mindannyiunkra. Olyan világban élünk, amely szó szerint háborog. A móka és kacagás, rögeszmés megjelenítésével, valamint erkölcstelen és működészavaros életekkel vagyunk körülvéve. Mindezeket a média nagy része normális viselkedésként mutatja be. David Bednar Elder nemrég figyelmeztette az egyháztagokat, hogy legyenek hitelesek a közösségi média használata során. Arthur C. Brooks, a vezető gondolkodó is hangsúlyozta ezt. Megfigyelte, hogy a közösségi média használata során hajlamosak vagyunk életünk kellemes részét bemutatni, és egyúttal elkendőzni az iskolai vagy munkahelyi nehézségeket. Ezzel hiányos képet mutatunk, olykor önmagasztoló vagy hamis módon. Ezt az életet tesszük a nyilvánosság elé, és a közösségi média barátaink majdnem kizárólagos hamis életét fogyasztjuk. Brooks kijelenti, hogyan is lehetne elkerülni, hogy egyre rosszabbul érezzük magunkat, ha az időnk nagy részét arra fordítjuk, hogy a valóságosnál boldogabb képet színleljünk, míg a másik részében azt látjuk, mások mennyivel boldogabbnak tűnnek. Olykor úgy tűnik, mintha a semmit mondó ostobaság, az értelmetlen zaj és a folyamatos viszálykodás örvényében fulladoznánk. Amikor levesszük a hangerőt és megvizsgáljuk a lényeget, akkor vajmi kevés marad csak, ami a segítségünkre lehet az igaz lelkű céljaink felé vezető örökkévaló úton. Egy apa bölcsen a következőképpen válaszol, amikor a gyermekei számtalan kérdéssel ostromolják, hogy engedje őket belemerülni ezekbe a figyelemelterelő dolgokba. Egyszerűen azt kérdezi tőlük, jobb emberré tesz ez téged? Amikor azokat az akár kicsiny, akár nagy, de helytelen döntéseinket magyarázgatjuk, amelyek nem állnak összhangban az visszaállított evangéliummal, akkor elveszítjük a szükséges áldásokat és védelmet, így gyakran a bűn csapdájába esünk, vagy egyszerűen eltévedünk. Különösen aggaszt az az ostobaság és a minden új dolog iránti megszállottság. Az egyházban ösztönzünk és ünneplünk mindenféle igazságot és tudást, amikor azonban a kultúra, a tudás és a társadalmi erkölcsök elválnak Isten boldogság tervétől, valamint Jézus Krisztus elengedhetetlen szerepétől, akkor ott nyilvánvalóan széteső félben van a társadalom. Bár napjainkban számos területen, különösen a tudomány és a kommunikáció terén, példátlan előrelépéseket tapasztalunk, az alapvető értékek elkoptak, az általános boldogság és jólét pedig elhalványodott. Amikor Pál apostol meghívást kapott, hogy a Marshegyen szóljon Athénban, ugyanazt a szellemi kérkedést és a valódi bölcsesség ugyanazon hiányát tapasztalta, mint ami ma is fennáll. Az apostolok cselekedeteiben a következő beszámolót olvassuk. Az aténiek pedig mindnyájan és az ott lakó jövevények semmi másban nem valának foglalatosak, mint valami újságnak beszélésében és hallgatásában. Pál Jézus Krisztus feltámadására helyezte a hangsúlyt. Amikor a tömeg felismerte üzenete vallásos természetét, néhányan kigúnyolták. Mások lényegében azzal tolták félre, hogy majd még meghallgatunk téged e felől. Pál siker nélkül távozott Athénból. Frederick Ferrar esperes a következőket írta erről a látogatásról. Athénban nem alapított gyülekezetet. Az aténiaknak nem írt levelet. És többé már nem is lépett Athén földjére, pedig gyakran áthaladt a környéken. Úgy hiszem, Dallin H. Oaks sugalmazott üzenete arról, hogy hogyan tegyünk különbséget jó, jobb és legjobb között, hatékony módszer biztosít arra, hogy kiértékeljük a döntéseinket és a fontossági sorrendünket. Sok döntés nem eredendően gonosz, ha azonban minden időnket felemészti és visszatart bennünket a legjobb döntésektől, akkor alattomossá válik. Még az érdemes törekvések esetén is mérlegelésre van szükség, hogy meghatározzuk, vajon eltávolítanak-e bennünket a legjobb céljainktól. 10 éves koromban emlékezetes beszélgetésem volt édesapámmal. Úgy vélte, hogy nem elég fiatal fókuszál, vagy készül kellőképpen fontos, hosszú távú célokra, mint a munka és a család fenntartás. A tartalmas tanulás és az előkészítő munkatapasztalat mindig is édesapám ajánlott fontossági sorrendjének elején szerepeltek. Úgy vélte, hogy az olyan tanórán kívüli tevékenységek, mint a vitaestek és a diákönkormányzat, esetleg közvetlen kapcsolatban állnak fontos céljaim némelyikével. Kevésbé volt meggyőződve arról, hogy oly sok időt kellene töltenem focival, kosárlabdával, baseballal és atlétikával. Elismerte ugyan, hogy a sport fejlesztheti az erőt, a kitartást és a csapatmunkát, de kijelentette, hogy talán jobb lenne, ha rövidebb időkeretben és csak egy sportágra koncentrálnék. Meglátása szerint a sport jó dolog, de nem a legjobb a számomra. Aggódott emiatt, hogy bizonyos sportágak a fontosabb, hosszú távú célok rovására építenek fel helyi hírnevet. Ezzel a háttérrel az egyik ok, amiért szeretem Lucy baseballos történetét az, hogy édesapám véleménye szerint nekem tényleg inkább külpolitikát kellett volna tanulnom, mintsem azon aggódni, hogy elkapom-e a labdát, vagy sem. Le kell szögeznem ugyanakkor, hogy édesanyám imádta a sportot. Kórházban kellett volna lennie ahhoz, hogy ne jöjjön el valamelyik meccsemre. Úgy döntöttem, hogy követem édesapám tanácsát, és nem játszok a főiskolás bajnokságban. Aztán a középiskolai foci edzőm szólt, hogy a Stanford edzője szeretne Merlin Olsennel és velem ebédelni. A fiatalabbak talán ismerik Merlint. A Logan középiskola elképesztő védőjátékosa volt. Abban a csapatban játszott, amelyben én irányító és hátvéd voltam, illetve elkaptam a kirúgásokat. Középiskolás korunkban az ország legtöbb foci nagyhatalma Merlinre ácsingózott. A főiskolán megnyerte az ország legjobb belső sorjátékosának járó Outland trófeát. Merlin végül a harmadik legkeresettebb ember lett az NFL listáján, és bámulatos teljesítménnyel 14 szuperkupa meccset játszott egymás után a profiligában. 1982-ben vonult be a profi futball hírességek csarnokába. Az ebédre a Stanford edzőjével a utahi Loganben található Bluebird étteremben került sor. Miután kezet fogtunk, egyszer sem nézett a szemembe. Közvetlenül Merlinhez beszélt, engem pedig figyelmen kívül hagyott. Ebéd után aztán végre felém fordult, de nem is emlékezett a nevemre. Annyit mondott Merlinnek, hogy ha a Stanford mellett döntesz, és hozni akarod a barátodat is, akkor elintézhetjük, elég jó jegyei vannak. Ez az élmény meggyőzött arról, hogy édesapám bölcs tanácsát kell követnem. Nem az a szándékom, hogy a sportolás, az internet használat, vagy egyéb érdemes tevékenységek ellen szóljak, amelyeket a fiatalok annyira szeretnek. Ezek mind olyan tevékenységek, amelyek visszafogottságot, egyensúlyt és bölcsességet igényelnek. Bölcsen használva gazdagítják az életünket. Azonban arra biztatnék mindenkit, fiatalt és időset, hogy tekintsék át céljaikat és célkitűzéseiket, aztán pedig igyekezzenek nagyobb önuralmat gyakorolni. A mindennapos viselkedésüknek és választásaiknak összhangban kell lenniük a céljainkkal. Felül kell emelkednünk a magyarázkodásokon és a figyelemelterelő tényezőkön. Különösen fontos, hogy olyan döntéseket hozzunk, amelyek összhangban állnak az arra kötött szövetségeinkkel, hogy igaz lelkűen szolgáljuk Jézus Krisztust. Erről a labdáról semmiképp nem vihetjük le a szemünket, és nem ejthetjük el. Ez az élet a felkészülés ideje az Istennel való találkozásra. Boldog és vidám emberek vagyunk. Értékeljük a jó humorérzéket, és nagyra becsüljük a barátokkal és a családdal töltött szabadidőt. Fel kell azonban ismernünk, hogy komoly céltudatosságnak kell öveznie hozzáállásunkat az élethez és minden választásunkhoz. A fejlődésünket korlátozó zavaró tényezők és magyarázkodás éppen eléggé káros, ha azonban ezek elhalványítják hitünket Jézus Krisztusban és az ő egyházában, akkor egyenesen tragikussá válnak. Azért imádkozom, hogy papságviselőként a viselkedésünk összhangban legyen azon nemes célokkal, amelyek megkívántatnak azoktól, akik a Mester szolgálatában állnak. Minden dologban emlékeznünk kell arra, hogy a Jézus tanúbizonyságában tanúsított hősiesség kívánalma az, ami próbára tevő választóvonalként húzódik a celesztiális és a terresztriális királyság között. Igyekeznünk kell, hogy e választóvonal celesztiális oldalán találtassunk. Az Úr egyik apostolaként buzgó bizonyságomat teszem Jézus Krisztus, a szabadítónk, engesztelésének valóságáról és az ő isteni voltáról. Jézus Krisztus nevében. Amen.
My dear brethren, we are continually inspired.
Drága fivéreim, Thomas S. Monson elnök személyes példája és papsági szolgálata állandó sugalmazást jelent számunkra. Nemrég a következő kérdést tették fel néhány diakonusnak. Mit csodátok leginkább Monson elnökben? Egyikőjük felidézte, hogy Monson elnök gyermekkorában odaadta a játékait a szegény sorsú barátainak. Egy másik diakonus megemlítette, hogy Monson elnök törődött az egyházközségben élő özvegyekkel. Egy harmadik pedig megjegyezte, hogy nagyon fiatalon hívták el apostolnak, és világszerte áldást hozott az emberekre. Majd az egyik fiatal férfi azt mondta, a legjobban az erős bizonyságát csodálom Monson elnöknek. Valóban mindannyian éreztük már prófétán különleges tanúságát a szabadító Jézus Krisztusról, valamint az iránt elkötelezettségét, hogy mindig kövesse a lélek sugalmazásait. Minden egyes élményével arra ösztönözött bennünket, hogy még teljesebben éljünk az evangélium szerint, illetve törekedjünk a személyes bizonyság megszerzésére, majd pedig megerősítésére. Emlékezzetek, mit mondott erről az emelvényről csupán néhány konferenciával ezelőtt. Ahhoz, hogy erősek lehessünk és képesek legyünk ellenállni minden erőnek, mely a rossz irányba vonna bennünket, létfontosságú, hogy rendelkezünk saját bizonysággal. Legyetek akár 12, akár 112 évesek, vagy valahol a kettő között, ti magatok is tudhatjátok, hogy Jézus Krisztus evangéliuma igaz. Habár ma esti beszédem inkább a 12, mint a 112 éveseknek szól, a tantételek, melyeket megosztok, mindenkire vonatkoznak. Monson elnök jelentése reagálva feltenném a kérdést. Vajon mindannyian tudjuk személyesen, hogy az evangélium igaz? Biztonsággal ki tudjuk-e jelenteni, hogy a bizonyságunk valóban a sajátunk? Ismét Monson elnököt idézem. Fenntartom, hogy a szabadítóról és az ő evangéliumáról való erős bizonyság védelmezni fog benneteket a körülöttetek lévő bűntől és gonoszságtól. Ha még nincs bizonyságotok mindenről, akkor tegyetek meg mindazt, ami szükséges hozzá, hogy bizonyságot szerezzetek. Elengedhetetlen, hogy legyen saját bizonyságotok, mert mások bizonysága csak egy bizonyos pontig jut el bennetek. Magunktól rájönni, hogy Jézus Krisztus visszaállított evangéliuma igaz, az élet egyik legnagyszerűbb és legörömtelibb élménye lehet. Lehet, hogy kezdetben mások bizonyságára kell támaszkodnunk, mondván, ahogyan az ifjú harcosok tették. Mi nem kételkedünk abban, hogy atyáink tudták ezt. Ez egy jó kiindulási pont, de mindenképpen tovább kell építkeznünk. Ahhoz, hogy erősek legyünk az evangélium szerinti életben, semmi sem fontosabb, mint saját bizonyságunk elnyerése és megerősítése. Almával együtt ki kell tudnunk jelenteni. Én magam tudok ezen dolgokról. És mit gondoltok, hogyan tudok a bizonyságukról? Alma így folytatta, íme azt mondom nektek, hogy Isten szent lelke tudatta velem őket. Íme sok napot böjtöltem és imádkoztam, hogy magam tudhassam ezeket a dolgokat. És most én magam tudom, hogy ezek igazak. Almához hasonlóan Nefi is maga szerezett tudást az igazságról. Miután hallotta atya beszámolóit számtalan lelki élményéről, Nefi is tudni akarta, amit az atya tudott. Ez több volt puszta kíváncsiságnál, éhezett és szomjazott a tudásra, mert rendkívül fiatal volt, hatalmas vágyjal rendelkezett az iránt, hogy Isten rejtelmeit megismerje. Sóvárgott azután, hogy láthassa, és hallhassa, és tudhassa ezeket a dolgokat a Szentlélek hatalma által. Amint Nefi szívében elgondolkozva ült, a lélek elragadta egy rendkívül magas hegyre, ahol megkérdezte tőle, mit kívánsz? Válasza egyszerű volt. Szeretném meglátni azon dolgokat, amiket atyám látott. Hittelteli szívének és szorgalmas erőfeszítésének köszönhetően Nefinek csodálatos élményben lehetett része. tanúbizonyságot nyert a szabadító Jézus Krisztus eljövendő születéséről, életéről és keresztre feszítéséről. Látta a mormon könyve napvilágra kerülését, valamint az evangélium visszaállítását az utolsó napokban, és mindezt azon őszinte vágyának eredményeként, hogy ő maga is tudhassa ezeket. Nefihez hasonlóan Joseph Smith proféta is rendkívül fiatal volt, amikor elkezdte komolyan mérlegelni elméjében a lelki igazságokat. Joseph számára nyugtalan időszak volt ez, hiszen ellentmondó és zavaros üzenetekkel találkozott a vallásról. Tudni akarta, melyik egyháznak van igaza. A Biblia azon szavai által vezérelve, hogyha valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, saját maga tett azért, hogy választ kapjon. 1820 egy gyönyörű tavaszi reggelén kiment a ligetbe, és letérdelt imádkozni. Hitének köszönhetően, és mert Isten különleges munkát szánt neki, Joseph dicsőséges látomásban látta az Atya Istent és fiát, Jézus Krisztust, és személyesen tudta meg, mit kell tennie. Látjátok Joseph élményében azt a mintát, melyet ti is alkalmazhattok saját bizonyságotok megszerzéséhez és megerősítéséhez. Joseph engedte, hogy a szentírások átjárják a szívét. Mélyen elgondolkodott rajtuk, majd alkalmazta azokat a saját helyzetére. Ezután pedig a megszerzett ismeretek alapján cselekedett. Ennek eredménye lett a ma dicsőséges első látomás, és minden, ami azt követte. Az egyház szó szerint azon a tantételen alapszik, hogy bárki, még egy 14 éves parasztfiú is kérhet Istentől, és választ kaphat az imájára. Gyakran halljuk az egyház tagjaitól, hogy az evangéliumról való bizonyságuk a legféltettebb kincsük. Szent ajándék Istentől, melyet a Szentlélek erején keresztül nyerhetünk el. Békés, meg ingathatatlan bizonyság, melyet tanulmányozás, imádkozás és az evangélium szerinti élet révén kapunk. Egy érzés ez, amit a Szentlélek tanúságot tesz a lelkünknek arról, hogy amiről tanulunk és amit teszünk, az helyes. Néhányan villanykapcsolóhoz hasonlítják a bizonyságot. Vagy fel van kapcsolva, vagy nincs. Vagy van bizonyságod, vagy nincs. Valójában a bizonyság inkább olyan, mint egy fa, amely a növekedés és a fejlődés különböző állapotain haladt keresztül. A föld legmagasabb fái közül néhány a Redwood Nemzeti Parkban található, az Egyesült Államok nyugati részén. Amikor a hatalmas fák tövében állsz, hihetetlennek tűnik, hogy mindegyik egy aprócska magból fejlődött ki. Így van ez a bizonyságunkkal is. Bár lehet, hogy egyetlen lelki élmények kezdődnek idővel az állandó táplálás és gyakori lelki tapasztalatok eredményeként növekedni és fejlődni fognak. Nem meglepő hát, hogy amikor Alma proféta elmagyarázta, miként tudjuk kifejleszteni a bizonyságokat, egy magról kezdett el beszélni, amely fává cseperedik. Ha helyet adtok, mondta, hogy a magot el lehessen ültetni a szívetekben, íme, ha az igaz mag, vagyis ha jó mag, és ha hitetlenségetek által ki nem vetitek, az duzzadni kezd majd a kebletekben, és amikor érzitek ezeket, a duzzadó mozgásokat, akkor kezditek majd azt mondani magatokban, szükségképpen úgy kell lennie, hogy jó mag ez, vagyis hogy jó az ige, mert gyarapítani kezdi a lelkemet. Igen, kezdi megvilágosítani az értelmemet, igen, kezd élvezetes lenni számomra. Gyakran így kezdődik egy bizonyság megszerzése, szent, megvilágosító, megerősítő érzésekkel, melyek rámutatunk, hogy Isten szava igaz. De akármilyen csodálatosak is ezek az érzések, ez csupán a kezdet. A bizonyságotok megerősítésére irányuló munkátok még nincs elvégezve, ahogyan egy mamut fenyő növekedése sem fejeződött be azzal, hogy az első apró hajtás kibújik a földből. Ha figyelmen kívül hagyjuk, vagy elhanyagoljuk-e korai lelki sugalmazásokat, ha nem ápoljuk azokat további szentírás tanulmányozással és imádkozással, valamint további lelki élményekre való törekvéssel, akkor az érzéseink megfakulnak, a bizonyságunk pedig meggyengül. Alma szavaival élve, ha elhanyagoljátok a fát, és nem gondoltok annak táplálására, akkor íme egyáltalán nem fog gyökeret verni, és amikor eljön a nap melege, és megperzseli azt, akkor elszárad, mert nincs gyökere, és ti kitépitek és kivetitek. A legtöbb esetben a bizonyságunk ugyanúgy növekszik, ahogyan egy fa. Fokozatosan, szinte észrevétlenül, állandó gondoskodásunk és szorgalmas erőfeszítéseink eredményeként. De ha tápláljátok az igét, ígérte Alma, igen, tápláljátok a fát, amint az növekedni kezd, hitetek által nagy szorgalommal és türelemmel, várakozással tekintve annak gyümölcsére, akkor az gyökeret fog verni, és íme örökké tartó életre sajodó fa lesz belőle. Saját bizonyságom megszerzése azáltal kezdődött, hogy tanulmányoztam a Mormon könyvében található tanításokat, és elgondolkodtam rajtuk. Amikor letérdeltem, hogy alázatos imában megkérdezzem Istent, a Szentlélek bizonyságot tett a lelkemnek arról, hogy amit olvastam, igaz. E korai tanúság lett a sok más evangéliumi igazságról szerzett bizonyságom előmozdítója. Hiszen, ahogy a Monson elnök tanította, amikor tudjuk, hogy a Mormon könyve igaz, abból az fog következni, hogy Joseph Smith valóban próféta volt, aki látta Istent, az örökkévaló atyát és fiát, Jézus Krisztust. Az is következik belőle, hogy az evangélium vissza lett állítva ezekben az utolsó napokban Joseph Smith által, és ennek részeként vissza lett állítva minden, mind az ároni, mind pedig a melkisedeki papság. Azóta napóta számos szent élményben volt részem a Szentlélek, amely megerősített számomra, hogy Jézus Krisztus a világ szabadítója, és az ő visszaadott evangéliuma igaz. Fiatal barátaim, most van itt az ideje, és ma van a napja annak, hogy mi magunk is megtudjuk, vagy megerősítsük magunknak, hogy az evangélium igaz. Fontos munka vár mindannyiunkra. E munka elvégzéséhez, valamint, hogy meglegyünk óva a világi hatásoktól, melyek folyamatosan fenyegetnek minket. Alma, Nefi és az ifjú Joseph Smith hitére van szükségünk, hogy elnyeljük és fejlesszük a saját bizonyságunkat. A korábban említett fiatal diakonusokhoz hasonlóan én is csodálom Monson elnök bizonyságát. Olyan az, mint egy magasba szökő mamut fenyő, habár Monson elnök bizonysága is idővel nőtt és fejlődött ekkorává. Monson elnökhöz hasonlóan mi magunk is tudhatjuk, hogy Jézus Krisztus a szabadítónk, és a világ megváltója, és hogy Joseph Smith a visszaállítás prófétája, mely visszaállítás magába foglalta Isten papságának visszaállítását is. Mi ezt a Szent Papságot viseljük. Azért imádkozom alázatosan, hogy mi magunk is megismerjük és tudjuk ezeket. Jézus Krisztus nevében. Amen.
My dear brethren, I love the priesthood, and I love
Kedves fivéreim, szeretem a papságot, és szeretek veletek lenni. Mély hálát érzek azért, hogy együtt szolgálhatunk ebben a nagyszerű törekvésben. Figyelemre méltó korban élünk. Az orvostudomány, a természettudományok és a technikai vívmányok területén elért csodás eredmények oly sokak életminőségén javítottak. Azonban az emberi szenvedés és nyomor is szemmel látható. A háborúk és háborús hírek mellett egyre több természeti csapás, árvíz, tűz, földrengés és betegség hat ki világszerte milliók életére. Az egyház vezetése tudatában van ennek, és vigyázó szemeket vet Isten gyermekének jólétére bárhol legyenek is. Ahol és amikor csak lehet, az egyház vésztartalékait rendelkezésre bocsátva reagál a szükséghelyzetekre. Múlt hó novemberben például a Haiyan tájfun csapott le a Fülöp-szigetekre. Ötös kategóriájú szupertájfunként a Haiyan terjedelmes pusztítást és szenvedést hagyott maga után. Egész városok pusztultak el, sokan vesztették életüket. Otthonok millióit érte súlyos kár, vagy teljes pusztulás, és nem működtek olyan alapvető szolgáltatások, mint a víz és a villamos energia ellátás, vagy a szennyvízelvezetés. Az egyház forrásait a csapás után már néhány órával rendelkezésre bocsátottuk. A Fülöp-szigeteken élő egyházok egyesült erővel láttak hozzá testvéreik megmentéséhez, ételt, vizet, ruházatot és tisztasági csomagokat biztosítva az egyháztagoknak, és nem egyháztagoknak egyaránt. Az egyház gyülekezetei házai hajléktalanok ezreinek nyújtottak menedéket. A területi elnökség és a helyi papsági vezetők irányítása alatt, akik közül sokan mindenüket elveszítették, minden egyháztag helyzetét felmérték, és megnézték, hogy biztonságban vannak-e. Sugalmazott tervek formálódtak, melyek segítettek újra elfogadható életkörülményeket, és önállátást biztosítani az egyháztagoknak. Némi pénz és rendelkezésre állt, mellyel segítették az egyházok kutyóik és otthonék újraépítésében. Mindez nem ingyenes adomány volt. az egyháztagok képzésben részesültek, és ők maguk végezték el a szükséges munkát önmaguk, majd mások számára. Az ebből eredő egyik áldás az volt, hogy mivel az egyháztagok megtanulták különböző ács, vízszerelési és egyéb építkezési munkálatokat elvégezését, ki tudták használni a közeli városok és közösség újjáépítésének beindulásával kínálkozó jó munkalehetőségeket. A szegényekkel és rászorulókkal való törődés alapvető evangélium után és a szabadulás örök tervének lényegi jelleme. Halandó szolgálata előtt azt mondta Jehova, mert a szegény nem fogy ki a földről, azért én parancsom néked mondván. Örömmest nyisd meg kezedet a te szülőködő és szegény atyád fiának a te földeden. Napjainkban a szegényekkel és a rászorulókkal való törődés az Isten által elrendelt egyik olyan egyházi feladat, mely segít az egyéneknek és a családoknak, hogy alkalmassá váljanak a felmagasztulásra. A szegényekkel és rászorulókkal való törődésnek a fizikai és lelki szabaduláshoz is köze van. Ide tartozik az egyes egyháztagok szolgálata, amikor személyesen törődnek a szegényekkel és rászorulókkal, valamint a hivatalos egyházi jóléti program, melyben papsági felhatalmazás útján részesítik a szükséget ellátókat. Az Úrnak a szegényekkel és rászorulókkal való törődésre vonatkozó tervében központi helyen áll a bőti törvénye. Az Úr bevezette a bőti és a bőti felajánlásnak a törvényét, hogy megáldja a népét és megteremtse a számukra annak módját, hogy szolgálhassak a rászorulókat. A szabadítók követeiként személyes feladatunk, hogy törődjünk a szegényekkel és a rászorulókkal. A hitű egyháztagok bárhol legyenek és segítséget nyújtanak ebben azzal, hogy havonta bőjtölnek. 24 órán keresztül nem esznek és nem isznak, majd pénzformájában az éj módon nem elfogyasztott étel értékével megegyező, vagy azt meghaladó mennyiségű bőti feljelenlást adnak az egyháznak. Minden otthonban imádságos lélekkel is át kellene gondolnunk, és tanítanunk kellene Ézsaiás szavait. Hát nem ez éje a bőjt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? Nem azért, hogy az éhezőknek megszegd kenyeredet, és a szegény bújdosókat házadba elvigyed, ha mesztelen látsz, felruházod és tested előtt elnerejtsd magadat. Ézsaiás a továbbiakban felsorolta, milyen csodálatos áldozatokat ígér az Úr azoknak, akik engedelmeskednek a bőjt törvényének. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtt jár az Úrnak ízsége követ. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat. Jajgatsz, és ő azt mondja, ímé, itt vagyok. Ha odaadod az utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepett lelküt megelégíted, feltámad a segítségben világosságod, és a homályosságod olyan lesz, mint a dél. És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is. Harold Billy elnök a következőket fűzte hozzá ehhez a szentíráshoz. A bőtölésből eredő hatalmas áldások minden adományozási korszakban pontosan meg lettek határozva. És itt az Úr nagyszerű prófétáján keresztül elmondja nekünk, mire jó a bőjt, és milyen áldások erednek a bőtölésből. Ézsaiás könyvének 58. fejezetét elemezve feltárul előttétek. Miért akarja az Úr, hogy bőti felajánlást fizessünk, és miért akarja, hogy bőtöljünk? Azért, mert az feljogosít minket, arra, hogy hívjuk, és az Úr válaszoljon. Fohászkodjunk, és az Úr azt mondja, itt vagyok. Lee elnök a következőket teszi hozzá ehhez. Szeretnétek valaha is olyan helyzetbe kerülni, ahol hívjuk, és ő nem válaszol? Gyötrelmünkben felkiáltunk, és ő nem lesz velünk. Szerintem ideje átgondolni ezeket az alapvető dolgokat, mert az előttünk álló napokban, amikor az egész földre elegyíthetlenül ömlenek ki az ítéletek, egyre inkább szükségünk lesz az Úr áldásaira. Szeretett profétánk Thomas S. Monson bizonyságot tette ezekről az alapelvekről, mely bizonysága személyes tapasztalatokon alapszik. Azt mondta, azok az egyháztagok, akik segítettek már a szűkölködőknek, soha nem fogják elfelejteni vagy megbánni azt az élményt. A szorgalom, a takarékosság, az önellátás és a másokkal való osztozás nem újak számunkra. Fivéreim, az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyháza tagjai, szövetségkötő, szövetség megtartó nép. Nem ismerek olyan törvényt vagy parancsolatot, melyet hithűen betartva könnyebb lenne betartani, vagy amely nagyobb áldásokat adna, mint a bőj törvénye. amikor böjtölünk, és tisztességes böjti felajánlást teszünk, az Úr tárházához járulunk hozzá azzal, amit az étkezések árára költöttünk volna. Nem igényel annál nagyobb pénzügyi áldozathozatalt, mint amit egyébként költöttünk volna. Ugyanakkor rendkívüli áldásokat ígér, amint arról már szó volt. A böjt törvénye minden egyháztagra vonatkozik. Még a fiatal gyermekeket is megtaníthatjuk böjtölni, kezdve egy étkezéssel, majd kettő, amint meg tudják érteni és fizikailag be tudják tartani a böjt törvényét. Férj és feleség egyedülálló egyháztag, fiatal és gyermek, és kezdje imával a böjtöt, hálát adva az életében megnyilvánuló áldásokért, az Úr áldásait és erőt kérve a böjti időszakra. A böjt törvényének akkor teszünk teljesen eleget, amikor a böjti felajánlást adunk az Úr megbízottjának, a püspöknek. Püspökök, ti irányítjátok a jóléti munkát az egyházközségben. Isteni megbízatásatok szerint felkutatjátok a szegényeket és törődtök velük. A segítő egyleti elnök és a Melkisedek papság kórumvezetői segítségével az a célotok, hogy segítsetek az egyháztagoknak segíteni magukon és önellátóvá válni. Az egyháztagok fizikai és lelki szükségleteinek kielégítésénél körültekintéssel használjátok a bölti felajánlásokat pénzügyi támogatásra, a tágabb család és a közösség forrásainak kiegészítésének. Amikor imádságos lélek és tisztán látással gyakoroljátok a papsági kulcsokat, a szegények és a rászorulók megsegítésében rá fogtok jönni, hogy a böjti felajánlások helyes felhasználása az életet hivatott támogatni, nem az éles célust. Kvórum elnökök, az Ároni papságban nálatok vannak a külsőséges szertartások végzésének kulcsai és hatalmai. A püspökkel egyeztetve utasításokat adtak a kórum tagjainak papsági kötelezettségei vonatkozásában, majd élőkön járva kerestek meg egyháztagokat, hogy lehetőséget adjatok nekik a böjti hozzájárulásra. Ha az Ároni papság viselői felmagasztalják a papságukat, és minden egyháztag előtt feltárják ezt a lehetőséget, akkor gyakran eljuttatják a böjtölés megígért áldásait azokhoz, akiknek talán leginkább szükség van azokra. Tanúi lesztek annak, hogy a szegényekkel és a rászorulókkal való törődés lelkiségének hatalmában áll az egyébként kemény szívek meglágyítása és megáldja azok életét, akik talán csak ritkán járnak egyházi gyűlésekre. Monszon Lenkő azt mondta, azok a püspökök, akik megszervezik, hogy az Ároni papság kórumjaik részt vegyenek a böjti felajánlások összegyűjtésében, nagyobb sikerrel fognak járni e szent feladat elvégzésében. Püspökök, ne felejtjétek el, hogy a körülmények nagyban különbözhetnek egyik-másik terület vagy ország között. A ti régiótokban talán nem célszerű ajtóról ajtóra kopogtatva küldeni az Ároni papsági kórum tagjait az egyháztagokhoz. Arra kérünk viszont benneteket, hogy imádságos lélekkel fontoljátok meg a proféta tanácsát, és törődjetek a sugalmazás elnyerésére, hogy az egyházközségetek Ároni papság viselői miként felmagasztalhatnák fel a papságot azzal, hogy részt vesznek a böjti felajánlások meggyűjtésében. Harmadik Nefi 27. fejezetében a feltámadt Úr azt kérte, milyen embereknek kell hát lennetek? Így felelt, olyannak, amilyen én vagyok. Amikor magunkra veszük Krisztus nevét, és igyekszünk követni őt, az ő képmását tükrözni az arcunk, és hasonlóbbaká válnunk ő hozzá, a szabadító szolgálatának elválaszthatatlan részét képezi a szegényekkel, és rászorulók való a törődés. Az ő igája gyönyörűséges, és az ő terhe könnyű. Mindannyiunktól azt kérem, váljunk hasonlóbbaká a szabadítóhoz azáltal, hogy törődünk a szegényekkel és a rászorulókkal, hűségesen betartjuk a böjt törvényét és nagy lelkű böjti felajánlásokat teszünk. Alázatosan bizonyságot teszek arról, hogy a szegényekkel és a rászorulókkal való hűtörődés lelki érettséget tükröz. Azt is megáldja, aki ad, és azt is, aki kap. Jézus Krisztus nevében. Amen.
The choir and congregation will now.
Most pedig a kórus a gyülekezettel közösen állva elénekli a Profétánkat köszönjük, Atyánk című himnuszt. Az éneket követően meghallgathatjuk Dieter F. Ugdorf elnököt, az első elnökség második tanácsosát. Azután az én kiváltságom lesz, hogy szólhatok hozzátok.
Thank you. Yes, we thank our Heavenly Father for a prophet.
Igen, mi köszönjük mennyi atyánknak a prófétát, és hálásak vagyunk Joseph Smith prófétáért. És nagyon szeretjük elnökünket, Thomas S. Monson elnököt is. És bár csak hallgatnátok, ahogy Monson elnök az egyház tagjaiért imádkozik, különösen a papságviselőkért, hogy mekkora bizodalma van a papságban. Kedves testvérek, kedves fivérek, szeretett szabadítónk, halandóságban töltött utolsó estén járunk. A ma napot megelőző estén, amikor felajánlotta magát váltságul az egész emberiségért. Amint megtörte a kenyeret a tanítványaival, olyasmit mondott, ami bizonyosan nagy riadalommal és mély szomorúsággal töltött el a szívüket. Ti közületek egy elárul engem, mondta nekik. A tanítványok nem kérdőjelezték meg a szavai igazságát, nem kezdtek el körbe tekingetni sem, valaki másra mutatva, hogy ő az. Ehelyett felettébb megszomorodva kezdték mindannyian mondani néki, én vagyok-e az, Uram? Mi mit tennénk, ha ugyanezt hallanánk a szabadítótól? Vajon a körülöttünk lévőkre néznénk, és a szívünkben ezt mondanánk? Valószínűleg Kovács testvérről beszél. Mindig is gyanús volt nekem. Vagy örülök, hogy Tóth testvér itt van. Remélem, figyel. Vagy pedig olyanok lennénk-e, mint a régi tanítványok, és magunkba tekintve feltennénk eme metsző kérdést, én vagyok-e? Ezekben az egyszerű szavakban, én vagyok-e, Uram, rejlik a bölcsesség kezdete, valamint a személyes megtérés és a tartós változás ösvénye. Volt egyszer egy fiatal férfi, aki szeretett esti sétákra menni az otthona környékén. Különösen várta, hogy elhaladhasson a szomszédja háza mellett. Ez a szomszéd tökéletes rendbe tartotta a pázsitját. A virágok mindig virultak, a fák pedig egészségesek és terebélyesek voltak. Nyilvánvaló volt, hogy a szomszéd mindent megtett azért, hogy gyönyörű kertje legyen. Egy nap azonban, amint elhaladt a szomszédja háza mellett, észrevette a szépséges pázsit közepén egy szál gyomot, egy hosszú, sárga gyermekláncfüvet. Annyira nem illett a képbe, hogy teljesen ledöbbentette. Hát miért nem húzta ki a szomszéd ezt az egy szál gyomot? Hát nem látta. Nem tudja tán, hogy a gyermekláncfű szétszórhatja a magjait, és további tucatnyi gyomnyomint telepedhet meg a kertjében. Ez az árva kis gyermekláncfű leírhatatlanul zavarta őt, és mindenképpen tenni akart ellene valamit. Egyszerűen csak húzza ki, vagy szórja be gyomírtóval. Talán ha az éj leple alatt cselekszik, titokban is eltüntetheti. E gondolatok teljesen lefoglalták az elméjét, amit hazafelé ballagott. Úgy lépett be a házába, hogy egy pillantás sem vetett a saját kertjére, melyet sárga gyermekláncfüvek százai tarkítottak. Nem emlékeztete bennünket ez a történet a szabadító szavaira? Miért nézed a szálkát, amely a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyád fiainak szeméből. Ez a gerendákról és szálkákról szóló történet szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy képtelenek vagyunk tisztán látni saját magunkat. Nem tudom pontosan, miért tudjuk oly könnyen felismerni mások gyengeségeit és megoldást javasolni rájuk, miközben a sajátjainkat sokszor oly nehezen látjuk meg. Néhány évvel ezelőtt a hírekben beszámoltak egy férfiról, aki azt képzelte, hogy ha bedörzsöli az arcát citromlével, akkor láthatatlan lesz a kamerák számára. Így hát becitromlevezte az arcát, majd elindult, és kirabolt két bankot. Nem sokkal azután, hogy letartóztatták, már ott volt a képe az esti hírekben. Amikor rendőrségen megmutatták neki a biztonsági kamerák róla készített felvételeit, nem hitt a szemének. De hát citromlé volt az arcomon, ellenkezett. Amikor a Cornell Egyetem egyik tudósa hallotta a történetet, rendkívül érdekelte, miként lehet az, hogy valaki ennyire ne legyen tudatába saját inkompetenciájának. Ennek meghatározására, hogy általános problémával állnak szemben, két kutató egyetemi hallgatókat kért fel arra, hogy vegyenek részt egy különböző életkészségeket vizsgáló tesztsorozatban, majd pedig értékeljék, hogyan teljesítettek. A rosszul teljesítő tanulók voltak azok, akik a legpontatlanabbul értékelték a saját teljesítményüket. Néhányan ötször nagyobbra becsülték a pontszámukat, mint amennyit valójában kaptak. Ezt a tanulmányt számos módon megismételték, ám újra meg újra ugyanarra a következtetésre jutottak. Sokunknak okoz nehézséget, hogy úgy lássuk magunkat, amilyenek valójában vagyunk. És még a sikeres emberek is túlbecsülik saját hozzájárulásaikat, és alábecsülik mások közreműködését. Talán nem bír túl nagy jelentőséggel, ha túlbecsüljük, milyen jó sofőrök vagyunk, vagy milyen messzire tudunk elütni egy golflabdát. De amikor elkezdjük azt képzelni, hogy az otthonunkban, a munkánkban és az egyházban tett hozzájárulásaink nagyobbak, mint amekkorák valójában, akkor elzárjuk magunkat azoktól az áldásoktól és lehetőségektől, hogy jelentős és beható módokon fejleszthessük magunkat. Az egyik ismerősöm régebben egy olyan egyházközséghez tartozott, ahol az egyház számstatisztikája a legjobbak között voltak. Magasak voltak a jelenléti számok, magasak voltak a házitanítások számok, az elemis gyerekek mindig jól viselkedtek, az egyházközség ebédeken csodás ételek voltak, melyeket csak nagyon ritkán pottyantak le a gyülekezeti ház padlójára, és azt hiszem, sohasem voltak viták az egyházi sporteseményeken. Később a barátomat és a feleségét elhívták misszióba. Mikor 3 év múltán hazaértek, ezt a házaspár teljesen ledöbbentette, amikor megtudták, hogy a szolgálatok ideje alatt 11 házasság végződött válással. Habár kívülről minden jel arra mutatott, hogy az egyházközség hithű és erős, valami sajnálatos dolog történt az egyháztagok szívében és életében. És ebben az a nyugtalanító, hogy ez a helyzet nem egyedülálló. Ilyen szörnyű és gyakran szükségtelen dolgok történnek, amikor az egyház tagjai nem követik az evangélium tantételeit. Kívülről Jézus Krisztus tanítványainak látszanak, ám belülről, a szívükben eltávolodtak a szabadítótól és a tanításaitól. Fokozatosan elfordultak a lélek dolgaitól, és elindultak a világ dolgai felé. Az egykor érdemes papságviselők elkezdik mondogatni maguknak, hogy az egyház nagyszerű dolog a nőknek és a gyermekeknek, de nekik nem. Vagy néhányan meg vannak győződve arról, hogy a sűrű napirendjük, vagy kivételes körülményeik felmentik őket az odaadás és szolgálat mindennapos cselekedetei alól, melyek közel tartanák őket a lélekhez. Az önigazolás és önimádat e korszakában könnyű kreatív kifogásokat találni arra, hogy miért nem imádkozunk rendszeresen Istenhez, miért halogatjuk a szentírások tanulmányozását? Miért nem járunk az egyházi gyűlésekre? És miért nem tartunk családi esteket? Vagy miért nem fizetjük becsülettel a tizedet és a felajánlásokat? Fivérek, kérlek benneteket, tekintsetek a szívetek mélyére, és tegyetek fel magatoknak ezt az egyszerű kérdést. Én vagyok-e az Uram? Eltértetek-e akár csak egy picit is a boldog Isten evangéliumától, mely reátok bizatott? Engeditek-e, hogy a világ Istene besötétítse elméteket Krisztus dicsőséges evangéliumának világossága előtt? Szeretett barátaim, drága fivéreim, kérdezzétek meg magatoktól, hol van az én kincsem? Szívetek a világ kényelmes dolgain nyugszik, vagy a szorgalmas Jézus Krisztusra összpontosít? Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Isten szeretete lakozik-e a szívetekben? Isten és fele barátaitok szeretetében vertetek egy gyökeret? Elegendő időt és kreativitást szántok-e arra, hogy boldogságot hozzatok a házasságotokba és a családotokba? Arra a fő célra fordítjátok-e az energiátokat, hogy megértsétek és kövessétek Jézus Krisztus visszaállított evangéliumát annak teljességében? Fivérek, ha az a ti nagy vágyatok, hogy kifejlesszétek magatokat, a hit, erény, tudás, mértékletesség, türelem, testvéri kedvesség, istenség, jószívűség, alázatosság és szolgálat Krisztusi jellemvonásait, akkor mennyei atyánk eszközé tesz benneteket a kezében sok lélek szabadulására. Fivérek, egyikünk sem szereti beismerni, ha letérő félben van a helyes útról. Gyakran megpróbáljuk elkerülni, hogy a lelkünk mélyére kelljen tekintenünk, és szembe kelljen néznünk a gyengeségeinkkel, a korlátainkkal és a félelmeinkkel. Következésképpen, amikor megvizsgáljuk az életünket, azon torzítások, kifogások és történetek szűrőjén keresztül tesszük azt, melyekkel magunk előtt igazoljuk az érdemtelen gondolatainkat és tetteinket. Ám a lelki növekedésünkhöz és jólétünkhöz szükséges, hogy világosan lássuk önmagunkat. Ha gyengeségeink és hiányosságaink takarásában árnyékban maradnak, akkor a szabadító megváltó ereje nem tudja meggyógyítani és erőssé tenni azokat. Ironikus módon, ha nem látjuk meg emberi gyengeségeinket, akkor azt az isteni lehetőséget sem fogjuk meglátni, melyet atyánk oly nagyon szeretne továbbfejleszteni mindannyiunkban. Hogyan tudjuk hát Isten igazságának tiszta fényét eljutatni a lelkünkbe? És úgy látni magunkat, ahogyan ő lát minket? Hadd hívjam fel a figyelmeteket arra, hogy a Szentírások és az általános konferencián elhangzott beszédek hasznos tükröt tartanak elénk az önvizsgálathoz. Miközben hallgatjátok, vagy olvassátok az ősi és újkori proféták szavait, ne arra gondoljatok, hogyan vonatkoznak azok valaki másra, hanem tegyétek fel magatoknak ezt az egyszerű kérdést, én vagyok-e az, Uram? Töredelmes szívvel és tanítható elmével kell a mi örökkévaló atyánkhoz közelednünk. Hajlandónak kell lennünk a tanulásra és a változásra. És ó, mi sokat nyerünk abból, ha elkötelezzük magunkat, hogy azt az életet éljük, melyet mennyei atyánk nekünk szánt. Azok, akik nem kívánnak tanulni és változni, valószínűleg nem is fognak. És elkezdenek majd azon tűnődni, hogy vajon az egyház tud-e nekik bármit is nyújtani, Azok azonban, akik növekedni és fejlődni akarnak, akik a szabadítótól tanulnak és arra vágynak, hogy olyanok legyenek, mint ő. Azok, akik megalázkodnak, mint egy kisgyermek, és gondolataikat és tetteiket összhangba kívánják hozni mennyei atyánkkal, ők megtapasztalják a szabadító engesztelésének csodáját. Ők bizonyosan érezni fogják Isten ragyogó lelkét. Ők meg fogják ízlelni azt az örömöt, mely a szelídek és alázatos szívűek gyümölcse. Ők megáldatnak majd azzal a vágyal és önfegyelemmel, melyel Jézus Krisztus igaz tanítványaival lehetnek. Életem során lehetőségem volt olyan férfiak és nők közelében lenni, akik a világ legtehetségesebbjei és legintelligensebbjei között vannak. Amikor fiatalabb voltam, lenyűgöztek azok, akik iskolázottak, műveltek, sikeresek voltak, és akiket elismert a világ. Az évek során azonban rájöttem, hogy sokkal jobban lenyűgöznek azok a csodálatos és áldott lelkek, akik igazán jók és hamisság nélkül valók. Hát nem erről szól az evangélium, és nem ezt teszi velünk. Az evangélium a jó hír, és segít jóvá válnunk. Jakab apostol szavai ma is érvényesek ránk. Az Isten a kevélyeknek ellenük áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket. Fivérek, félre kell tennünk a kevésségünket, túl kell tekintenünk a hiúságunkon, és alázatosan fel kell tennünk a kérdést, én vagyok-e az, Uram? És ha az Úr válasza az, hogy igen, fiam, vannak dolgok, melyeken javítanod kell, dolgok, melyeket segíthetek neked legyőzni, akkor imádkozom, hogy elfogadjuk ezt a választ. Alázatosan elismerjük a bűneinket és a hiányosságainkat, és megváltoztassuk az útjainkat. Bárcsak mostantól kezdve minden erőnkkel arra törekednénk, hogy álhatatosan haladjunk a szabadító útján azáltal, hogy jó férjekké, apákká és fiakká válunk. Mert a bölcsesség kezdete az, hogy világosan látjuk magunkat. Miközben ezt tesszük, ami nagy lelkű Istenünk kézen fogva vezet majd bennünket, erőssé és áldottá tesz minket a magasságból. Szeretett barátaim, az első lépés, a valódi tanítványság eme csodálatos és beteljesítő ösvényén az, hogy feltesszük magunknak ezt az egyszerű kérdést. Én vagyok-e az, Uram? Erről teszem bizonyságomat, és áldásomat adom rátok, Jézus Krisztus nevében. Amen.
I am grateful to be gathered with the priesthood of God.
Hálás vagyok azért, hogy Isten az egész világra kiterjedő papságával gyűlhetünk most össze. Értékelem a hiteteket, a szolgálatotokat és az imáitokat. A ma esti üzenetem a Aaroni papságról szól. Mindannyiunkat érint, akik az Úr azon ígéreteit segítjük megvalósítani, amelyek a Szentírások szavaival élve az alacsonyabb papságnak adattak. Az előkészítő papságnak is hívják. Erről a dicsőséges felkészülésről fogok ma este beszélni. Az Úrnak az ő munkájával kapcsolatos terve tele van felkészüléssel. Előkészítette a Földet számunkra, hogy megtapasztalhassuk a halandóság próbáit és lehetőségeit. Az itt töltött időt a Szentírások az előkészítő állapot kifejezéssel jelölik. Alma proféta jellemezte ezen előkészítő állapot életbe vágó jelentőségét az örök élet szempontjából, ahol örökké élhetünk családokban, az Atya Istennel és Jézus Krisztussal. Így magyarázta a felkészülés szükségességét. És látjuk, hogy a halál utoléri az emberiséget. Igen, a halál, amiről Amulek beszélt, mely az időleges halál. Mindezonáltal megadatott az embernek egy bizonyos idő, melyben bűnbánatot tarthat. Így ez az az élet egy próbatételi állapot lett. Idő arra, hogy felkészüljön az Istennel való találkozásra. Idő arra, hogy felkészüljön arra a végtelen állapotra, melyről beszéltünk, mely a halottak feltámadása után van. Épp úgy, ahogyan az idő, amelyet a halandóságban töltött életre kaptunk, azt a cél szolgálja, hogy felkészüljünk az Istennel való találkozásra. Az Ároni papságban töltött szolgálatra kapott időnk lehetőséget biztosít arra, hogy felkészüljünk a mások számára végzett életbe vágó segítségnyújtás elsajátítására. Épp úgy, ahogyan az Úr megadja a szükséges segítséget a halandó élet próbatételein való átaladáshoz, segítséget küld nekünk a papsági felkészülésünkhöz is. Üzenetem a legalább annyira szól azoknak, akiket az Úr segítségképpen küld a felkészüléshez, mint az Ároni papság viselőkhöz, az abhákhoz szólok, a püspökökhöz szólok, és mindazon lelkiségi papokhoz is, akiket azzal bíztak meg, hogy a papsági felkészülésben lévő fiatal férfiak társai és tanítói legyenek. Méltatással szólok, és hálámat fejezem ki sokatok iránt szerte a világon és az időben. Figyelmetlenség volna, ha nem beszélnék fiatalságom egy gyülekezeti elnökéről és egy püspökéről. 12 éves koromban lettem diakónus az Egyesült Államok keleti részén lévő kis gyülekezetben. A gyülekezet annyira kicsi volt, hogy a bátyám és én voltunk az egyetlen áronai papsági viselők, amíg édesapám, aki a gyülekezeti elnök volt, fel nem ajánlotta egy középkorú férfinak, hogy csatlakozzék az egyházhoz. Az új megtért megkapta az áronai papságot, és ezzel azt az elhívást is, hogy örködjön az áronai papság felett. Úgy emlékszem, mintha tegnap történt volna. Fel tudom idézni a gyönyörű őszi leveleket, amikor ez az új megtért elkísért bennünket a bátyámmal, hogy segítsünk egy özvegynek. Nem emlékszem, mi volt a feladat, arra viszont igen, milyen érzés volt. Amikor a papsági hatalom összefogott, hogy véghez ügyen valamit, amiről később megtudtam, hogy az Úr kijelentése szerint meg kell tennünk, hogy megbocsátasson a bűneink, és felkészüljünk az ő vele való találkozásra. Ahogyan most visszatekintek, hálát érzek azért a gyülekezeti elnökért, aki elhívta az új megtértet, hogy segítsen az Úrnak felkészíteni két fiút, akik egy napon majd püspökök lesznek, azzal a megbízással, hogy gondoskodjanak a szegényekről és a szükségletlátókról, illetve elnököljenek az előkészítő papság felett. Még mindig diakónus voltam, amikor a családunk egy hatalmas jutai egyházközségbe költözött. Ekkor éreztem először egy teljes áronai papsági fórum erejét. Majd később itt éreztem először, mekkora ereje van, és milyen áldásokkal jár, amikor egy püspök elnökül a papok fóruma felett. A püspök elhívott, hogy az első segéde legyek a papok fórumában. Emlékszem, hogy ő maga tanított bennünket, bármennyire is elfoglalt volt, és bármennyire tehetséges férfi is volt még, akiket elhívatott volna, hogy tanítsanak minket. Körberendezte a székeket a tanteremben. Engem maga mellé ültetett a jobb oldali székbe. Átnézhettem a válla felett, miközben tanított. Olykor letekintett a gondosan gépelt jegyzetekre, amelyek egy kis bőrös bőrmappában voltak az ölében, és a viselt sűrűn jelölt szentírásra, melyek a másik térdén feküdtek nyitva. Emlékszem a borzongásra, mely átfutott rajtam, amit Dániel könyvéből mesélt bátorságot, szemléltető történeteket, és megosztott a bizonyságát a szabadítóról. Soha nem felejtem, hogyan hív az Úr gondosan kiválasztott társakat papságviselői számára a felkészülés során. A püspökömnek erős tanácsosai voltak, mégis valamilyen okból, melyet akkor még nem értettem. Többször is engem hívott fel otthon, és azt mondta, Hal, szükségem lenne rád, hogy társként elkísérj néhány látogatásra. Egyik alkalommal egy özvegy otthonába vitt, aki egyedül élt, és nem volt mit ennie. Hazafelé megállította az autót, felnyitotta a szentírásait, és elmondta nekem, miért kezelte úgy ezt az özvegyet, mintha nem csak arra volna ereje, hogy magáról gondoskodjék, hanem hogy a jövőben másokat is segíteni tudjon. Egy másik látogatás egy régóta távol maradó egyháztaghoz vezetett. A püspököm felkérte, hogy jöjjön vissza a szentek közé. Éreztem a szeretetét, hogy olyan ember iránt, aki nekem nem szerethető és lázadó ellenségnek tűnt. Egy másik alkalommal egy olyan otthonban látogattunk, ahol az alkoholista szülők a két kislányt küldték, hogy nyissanak nekünk ajtót. A kislányok az ajtórácson keresztül mondták, hogy az anyukájuk és az apukájuk alszik. Nekem úgy tűnt a püspök, még legalább 10 percig beszélgetett velük mosolyogva, és megdicsérve a jóságukat. Amikor visszafele sétáltam az oldalán, csendesen megjegyezte. Jó látogatás volt. Azok a kislányok sohasem fogják elfelejteni, hogy eljöttünk hozzájuk. A két áldás, amelyet az idősebb papságviselő társak nyújthatnak, a bizalom és a törődés példája. Ezt láttam. Akkor is, amikor a fiam egy nála sokkal komolyabb papsági tapasztalattal rendelkező házi tanító társat kapott. Idősebb társak kétszer volt misszióelnök, és számos egyéb vezetői elhívásban is szolgált már. Mielőtt elindultunk volna az egyik kijelölt család meglátogatására, ez a tapasztalt papsági vezető azt kérte, hogy hadd beszéljen a fiammal előtte, otthon. Engedték, hogy én is jelen legyek. Imával kezdte, segítséget kérve. Aztán valami ilyesmit mondott a fiamnak. Szerintem olyan leckét kellene tanítanunk ennek a családnak, amely hasonló egy bűnbánatra szólító felhíváshoz. Szerintem jobb lenne a fogadtatása az üzeneknek, ha tőled jönne, és nem tőlem. Milyen érzéseid vannak erről? Még mindig érzem, hogy milyen boldog voltam abban a pillanatban, amikor a fiam elfogadta a bizalmat. Nem véletlenül tette össze ezt a párost a püspök. Alapos felkészülés kellett ahhoz, hogy az idősebb társ megtudja, milyen érzések élnek a családban, akiket tanítani készültek. Sugárzás által érezte azt, hogy hátrébb kell lépnie, és egy tapasztalatlan fiatalban kell bíznia, hogy bűnbánatra és a biztonságba való visszatérésre szólítsa Isten gyermekeit. Nem tudom, mi lett az eredménye a látogatásuknak. Azt viszont igen, hogy egy püspök, egy melkisedéki papságviselő és az Úr felkészítettek egy fiút, hogy papsággal rendelkező férfi, és valamikor majd maga is püspök legyen. Nos, a papsági felkészülésről szóló ilyen sikertörténetek ismerősök számotokra, mindabból, amit a saját életetekben láttatok és tapasztaltatok. Ismertek ilyen püspökeket, társakat és szülőket, vagy magatok is azok vagytok. Láttátok az Úr kezét a saját felkészülésekben, a papsági kötelességekre, amelyekről ő tudta, hogy előttetek állnak majd. Mindannyiunknak kötelességünk van a papságban, hogy segítsük az Urat mások felkészítésében. Van néhány dolog, amelyet megtehetünk, és amely kiemelt jelentőségű lehet. A tanítása során használt szavainknál még erőteljesebb a példánk, amelyet a tanok szerinti élettel mutatunk. Papsági szolgálatunkban kiemelt jelentőséggel bír, hogy másokat felhívjunk. Jöjjenek Krisztushoz a hit, a bűnbánat, a keresztelés és a Szentlélek elnyerése révén. Monson elnök például komoly beszédeket mondott, hogy felserkentse a szíveket innezen tanok iránt. Engem azonban az indít cselekvésre, amit az emberekkel, a misszionáriusokkal és az egyházbarátaival tett, amikor Torontóban működő misszió felett elnökölt. A papsági felkészítésben a mutasd meg sokkal többet ért, mint a mondd el. Ezért oly fontosak a szentírások a papságra való felkészülésünkben. Tele vannak példákkal. Szinte látom magam előtt ahogyan Alma az angyal parancsát követve visszasiet, hogy Amoniha gonosz népét tanítsa, akik korábban elutasították. Szinte érzem a börtöncella dermesztő hidegét, ahol Isten azt mondta Joseph Smithnek, hogy merítsen bátorságot, és hogy vigyázz rá. Ezekkel a szentírásbeli képekkel az elménkben felkészültünk lehetünk, hogy akkor is kitartsunk a szolgálatban, amikor nehéznek tűnik. Egy olyan apa, püspök vagy idősebb házitanító társ, aki bizalmat mutat a fiatalabb papságviselő felé, megváltoztathatja az életét. Édesapámot a 12. fóruma egyik tagja felkérte, hogy írjon egy rövid értekezést a tudomány és a vallás kapcsolatáról. Édesapám tudós volt és hitű papságviselő. Még mindig emlékszem, amikor a kezembe adta az írást, és azt mondta, tessék, mielőtt elküldöm a 12-nek, szeretném, ha elolvasnád. Tudni fogod-e, hogy helyes-e? 32 évvel idősebb, és mérthetetlenül bölcsebb és intelligensebb volt nálam. Még mindig erőt merítek abból a bizalomból, amit ettől a nagyszerű apától és papsági férfitől kaptam. Tudom, hogy nem bennem bízott, hanem abban, hogy Isten képes rá, és meg is mondja neki, nekem mi az igazság. Ti tapasztalt társak, mindig áldás jelenthettek egy fiatal papságviselő számára a felkészülésben, amikor megtudjátok neki mutatni azt a fajta bizalmat. Ez segíteni fog neki, hogy bízzon a hozzá érkező sugalmazott gyengét hangjában, amikor egy napon a kezét egy olyan gyermek fejére helyezve pecsíteni meg a gyógyító áldást, akiről az orvosok azt mondták, hogy meg fog halni. Ez a bizalom többször is segített nekem. Mások papságra való felkészítésében tapasztalt sikerünk arányos lesz azzal, hogy mennyire szeretjük őket. Ez különösen akkor lesz igaz, amikor helyre kell igazítanunk őket. Gondoljatok csak arra a pillanatra, amikor egy ároni papságviselő hibát vét valamilyen szertartás elvégzése során. Ez komoly dolog. Olykor a hibát nyilvánosan kell helyreigazítani, ami sértődéshez, a megalázottság, sőt akár az elutasítás érzése is vezethet. Eszetekbe jut majd az Úr tanácsa. A kellő időben élesen fedve, amikor a Szentlélek arra készett, azután pedig fokozott szeretetet mutatva az iránt, akit megfettél. Nehogy ellenségként tartson téged. A fokozott kifejezés különös jelentéssel bír a papságviselők felkészítésében, amikor helyreigazításra van szükségük. A szó ugyanis a már eleve meglévő szeretet növekedéséről beszél. A kimutatás pedig a megnövekedett szeretetre vonatkozik. Azok közülünk, akik papságviselőket készítenek fel, biztosan megtapasztalják, majd hogy hibáznak. Mielőtt megkapnánk a helyreigazítást, már érezniük kellett a szereteteket hosszú időn át folyamatosan. Maga az Úr is igen nagy becsben tartotta az alacsonyabb papságot viselőket, amely tiszteletet jelez lehetőségeik iránt, és jelzi, mekkora értéket képviselnek az ő szemében. Hallgassátok a következőteket. Szolgatársaim, a Messias nevében rátok ruházom Áron papságát, amely rendelkezik az angyalok szolgálatételének és a bűnbánat evangéliumának és a bűnök bocsánatára alámerítéssel történő keresztelésnek a kulcsaival. És ezt soha többé nem vétetik el ismét a földről, míg Lévi fiai ismét igaz lelkűségben nem ajánlanak felajánlást az Úrnak. Az Ároni papság a magasabb Melkizedek papság járuléka. A teljes papság elnökeként az egyház elnöke elnököl az előkészítő papság felett is. Az évek során elmondott megmentésre szólító üzenetei tökéletesen illeszkednek azon parancshoz, hogy a bűnbánat és a keresztség evangéliumát elvigyük mások életébe. A diakónusok, a tanítók és a papok kvórumai rendszeresen tanácskoznak, hogy a kvórum minden tagját az Úrhoz vonják. Az elnökségek kvórum tagokat jelölnek ki, hogy hittel és szeretettel nyújtsanak segítőkezet. A diakónusok áhítattal és hittel osztják a ki az úrvacsorát, hogy az egyháztagok érezzék az engesztelés hatását, és a szent jegyek magukhoz vétele során elkötelezzék magukat a parancsolatok betartása iránt. A tanítók és papok a társukkal imádkoznak, hogy betöltsék a parancsot, miszerint egyenként örködnek mindenki felett az egyházban. Ezen párok pedig közösen imádkoznak, amint megismerik a családfők szükségleteit és vágyait. Amikor ezt teszik, felkészülnek a nagyon napra, amikor apaként hitben elnökölnek majd saját családjuk felett. Bizonyságomat teszem arról, hogy mindazok, akik együtt szolgálnak a papságban, egy egész népet készítenek fel arra, amikor az Úr eljön az egyházhoz, Isten az Atyájel. Tudom, hogy Jézus a Krisztus, és hogy szeret minket. Thomas S. Monson elnök az Úr élő profétája. Erről teszek bizonyságot. Jézus Krisztus nevében. Amen. Testvérek, hálásak vagyunk a ma esti részvételetekért. Ugyancsak köszönjük a misszionáriusi kórusnak a felemelő zenét, amelyet biztosítottak számunkra, és köszönjük mindazoknak, akik bármilyen módon segítettek ennek az ülésnek az előkészületeiben. Az ülés utolsó beszélője szeretett profétánk Thomas S. Monson elnök lesz. Az ő beszédét követően a gyűlést a kórus éneke zárja, a Ti Izrael elterei című himnusszal. Azután a záróimát James B. Martino elder mondja majd a 70-ektől.
Brethren, we're assembled as a mighty body of the priesthood.
Testvérek, hatalmas papsági testületként gyűltünk össze itt a konferencia központban és szerte a világ különböző helyein. Megtisztel, ám alázatossá tesz feladatom, hogy szóljak hozzátok pár szót. Imádkozom az Úr lelkéért, hogy velem legyen, midőn ezt teszem. 75 évvel ezelőtt, 1939. február 14-én éppen ünnepnap volt a németországi Hamburgban. Lelkes beszédek, ünneplő tömegek és hazafias induló közepette. Az Elba folyó vizére eresztették az új Bismarck nevezetű csatahajót. A korabeli vizek legerősebb hajójaként, fegyverarzenáljával és gépeivel lélegzet elállító látvány nyújtott. Felépítésénél több mint 57 ezer tervrajzot készítettek a 380 mm-es három lövegtornyú radarral irányított ágyukhoz. A hajón 45 ezer kilométernyi elektromos vezeték húzódott végig, több mint 35 ezer tonnát nyomott, és a páncélzat maximális védelmet biztosított. Pompás megjelenésével, gigászi méretével, bámulatos tűzerejével, a hatalmas óriást elsüllyeszthetetlennek tartották. A Bismarck első bevetésére több mint két évvel később került sor, amikor 1941. május 24-én a brit tengerészet két legerősebb hadihajója, a Prince of Wales és a Hood ütközetbe bocsátkozott a Bismarckkal és a Prince Eugen német cirkálóval. A Bismarck 5 percen belül az Atlanti-óceán mélyére küldte a Hoodot, és három ember hiány annak 1400 fős legénységét. A másik brit hadihajó, a Prince of Wales, komoly károkat szenvedett, és visszavonult. A következő három napban a Bismarck újra és újra ütközetbe került a brit hadihajókkal és repülőgépekkel. A britek összességében, britek 5 hadihajójuk, 2 repülőgéphordozójuk, 11 cirkálójuk és 21 rombolójuk erejét vetették be a hatalmas Bismarck megtalálására és elsüllyesztésére. Ezen ütközetek során az ágyutűz csak felületi károkat okozott a Bismarckon. Vajon tényleg elsüllyeszthetetlen volna? Aztán egy torpedó szerencsés találatával tönkretette a Bismarck kormányművét. Hiába próbálták megjavítani. A Bismarck csőre töltött ágyukkal, tüzelésre kész legénységgel csak arra volt képes, hogy lassú köröket írjon le. Az erős német légierő még hatótávolságon kívül volt. A Bismarck nem tudta elérni a hazai kikötő biztonságát. Egyik sem nyújtatott menedéket a Bismarckot, már nem lehetett a kijelölt irányban kormányozni. Nincs kormányszerkezet, nincs segítség, nincs kikötő. Közeledett a vég. Ropogtak a brit fegyverek, menekült a német legénység, és az egykor elpusztíthatatlannak tűnő hajó elsüllyedt. Az Atlanti óceán mohó hullámai először az oldalán csaptak át, majd elnyelték a német haditengerészet büszkeségét. A Bismarck nem volt többé. A Bismarckhoz hasonlóan mi is a mérnöki tudomány csodái vagyunk. A mi megalkotásunkat azonban nem korlátozta az emberi elme. Az emberek rendkívül összetett gépeket is ki tudnak találni, de nem adhatnak nekik életet, vagy ruházhatják fel ezeket a jó zenész és az ítélő képesség hatalmával. Isteni ajándékok ezek, melyeket csak is ő adhat. Fivéreim, a hajó létfontosságú kormányművéhez hasonlóan nekünk is megadatott annak módja, ahogyan eldönthetjük, milyen irányba tartsunk. Az úrvilágító tornya mindannyiunkat hívogat, midőn az élet tengerejét járjuk. Az a célunk, hogy tántoríthatatlanul haladjunk áhított célunk méghozzá Isten celesztiális királysága felé. A céltalan ember olyan, mint a kormánymű nélküli hajó. Soha nem ér el a hazai kikötőbe. Hozzánk ez a jelzés érkezik. Jelöld ki az irányt, húzd fel a vitorlát, állíts be a kormányművet, és haladj. Az emberrel is úgy van ez, akárcsak a hatalmas Bismarckkal. Mit sem ér a turbinánk lökése és a propellerek ereje, ha nincs irányzék, ha nincs befogva az energia, ha az erőt nem irányítja a szemünk elől elrejtett, viszonylag kicsi, de szerepét tekintve teljességgel létfontosságú kormánymű. Atyánk megadta nekünk a napot, a holdat és a csillagokat, az égi csillagrendszereket, hogy utat mutassanak a tengeren vitorlázó tengerészeknek. Nekünk pedig, midőn az élet útjait járjuk, egyértelmű térképet biztosít és megmutatja az áhított végcélunkhoz vezető utat. Figyelmeztet is, ügyeljetek a kitérőkre, a csapdákra és a kelepcékre. Nem téveszthetnek meg minket azok, akik félre akarnak vezetni a bűn, e ravasz, ide-oda hívogató szirényei. Mi inkább megállunk imádkozni. Hallgatunk arra a halk, szelíd hangra, mely a Mester gyengét hívásával szól lelkünk mélyén. Jer, kövess engem! Mégis vannak, akik nem hallják, akik nem engedelmeskednek, és inkább saját maguk alkotta úton járnak. Gyakran engednek a mindannyiunkat körülvevő kísértéseknek, melyek oly csábítónak tudnak látszani. Papságviselőkként háborgó időkben kerültünk a földre. Bonyolult világban élünk, mindenhol ott vannak a viszály ártalmai. És a viszály áramlatai is, politikai ármánykodások teszik tönkre nemzetek stabilitását, zsarnokok igyekeznek megragadni a hatalmat, és úgy tűnik, lehetőségektől megfosztottan, örökre elnyomottnak maradnak a társadalom bizonyos rétegei, a kudarc nem szűnő érzetével. Az emberek álnokoskodása cseng a fülünkben, és körülvesz bennünket a bűn. A mi feladatunk, hogy mennyei atyánk minden nekünk szánt, dicső áldására érdemesek legyünk. Bárhová is megyünk, velünk jön a papságunk. Vajon szent helyeken állunk? Kérlek titeket, mielőtt veszélybe sodornátok magatokat és a papságotokat azzal, hogy olyan helyekre merészkedtek, vagy olyan tevékenységekben vesztek részt, amelyek nem méltók hozzátok, vagy ehhez a papsághoz, akkor álljatok meg egy pillanatra, és mérlegeljétek a következményeket. Mi, akiket Isten papságába rendeltek, változást eredményezhetünk. Ha tiszták maradunk, és megbecsüljük a papságunkat, akkor igaz lelkű példákká válunk, melyet mások is követnek. Pál apostol így figyelmeztetett. Légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. Azt is írta, hogy Krisztus követői legyenek olyanok, akár a fények a világban. Ha az igaz lelkűség példáját mutatjuk, akkor azzal segíthetünk megvilágítani az egyre sötétedő világot. Sokan emlékeztek N. Elder Tanner elnökre, aki az egyház 4 elnöke mellett szolgált tanácsosként. Az igaz lelkűség álhatatos példáját mutatta a munkájában, a kanadai kormánynak tett szolgálatában, valamint Jézus Krisztus apostolaként. A következő sugalmazott tanácsot adta nekünk. Idézem, semmi sem fog nagyobb örömet és sikert hozni, mint az, ha az evangélium tanításainak megfelelően élünk. Legyetek példák, legyetek jó hatással másokra. Majd így folytatta, mindannyiunkat előre elrendeltek valamilyen munkára, Isten választott szolgájaként, akit ő alkalmasnak talált arra, hogy ráruházza a papságot, valamint a hatalmat, hogy az ő nevében cselekedjen. Soha nem feledjétek, hogy az emberek hozzátok fordulnak irányításért, és jó vagy rossz hatással lehettek mások életére, mely hatás az elkövetkezendő nemzedékekre is kihat majd. Megerősít bennünket annak igazsága, hogy a világon ma a legerősebb hatalom Istennek az embereken át munkálkodó hatalma. A halandóság tengerein akkor vitorlázhatunk biztonságosan, ha utat mutat nekünk az örök tengerész, méghozzá a nagy Jehova. Mennyei segítséget kérve nyújtjuk ki kezünket az ég felé. Káin Ádám és Éva fia jól ismert példája olyas valakinek, aki nem az ég felé nyújtotta a kezét. Káin előtt hatalmas lehetőségek álltak, de gyenge volt az akaratereje, és engedte, hogy a mohóság, az irítség, az engedetlenség, végül pedig a gyilkosság összehúzzák a kormányrudat, mely a biztonságba és a felmagasztosuláshoz vezette volna őt. Káin nem felfele nézett, hanem letekintett és elbukott. Egy másik korban egy gonosz király tette próbára Isten egyik szolgáját. Mennyei sugalmazás segítségével Dániel lefordította a királynak a falon található írást. A felajánlott jutalmakra, a királyi köntösre, aranynyakláncra és politikai hatalomra azt mondta Dániel, ajándékaid tiéd legyenek, és adományaidat másnak adjad. Dánielnek hatalmas gazdagságot és hatalmat kínáltak, ám a világ dolgait, nem pedig Isten dolgait jelképező jutalmakat. Dániel ellenállt és hithű maradt. Később, amikor egy ezt megtiltó rendelet ellenére Dániel hódolt Istennek, oroszlánok vermébe vetették. A bibliai beszámoló elárulja nekünk, hogy másnap reggel, idézem, Dánielt kihozatták a veremből, és semmi sérelem nem találhaték ő rajta, mert hitt az ő Istenében. Amikor végképp szükség volt rá, Dánielnek a rendületlen iránytartás melletti elhatározása isteni védelmet eredményezett, és biztos menedéket adott. Ilyesfajta védelemben és biztonságban lehet részünk, ha mi is rendületlenül tartjuk az irányt örökkévaló otthonunk felé. A történelem órája a homokórához hasonlóan jelzi az idő múlását. Új társulat lép az élet színpadára. Napjaink problémái baljóslatúan derengnek előttünk. A világ történelme folyamán Sátán fáradhatatlanul igyekezett elpusztítani a szabadító követőit. Ha engedünk a csábításainak, akkor a hatalmas Bismarckhoz hasonlóan mi is elveszítjük azt a kormányművet, mely biztonságba vezethetne minket. A mai életvitel álnokoskodásaitól körülvéve inkább a menny felé tekintünk, onnan várva kimeríthetetlen útmutatást, hogy bölcs és helyetutat tervezzünk és kövessünk. Mennyei Atyánk nem fogja válasz nélkül hagyni őszinte esdeklésünket. Ha mennyei segítséget kérünk, akkor kormányművünk a Bismarckétől eltérően nem fog cserben hagyni. Egyéni útjainkra merészkedve vitorlázzunk biztonságosan az élet tengerein. Legyen meg bennünk Dániel bátorsága, hogy a minket körülvevő bűn és kísértés ellenére is igazak és hűek maradhassunk. Legyen bizonyságunk oly mély és erős, akárcsak Jákobé, ne fiöccsé, aki mikor olyan valakivel kerül szembe, aki minden lehetséges módon igyekezett lerombolni a hitét, azt mondta, engem nem lehetett megingatni. Fivérek, az utunkat irányító hit kormányművével mi is biztonságban hazatalálunk majd, haza Istenhez, hogy örökké ővele lakozzunk. Legyen ez így mindannyiunkkal. Ezért imádkozom. Jézus Krisztus, a mi szabadítónk és megváltónk szent nevében. Amen.
Farewell, we're going to the mountain. Father in heaven, we humbly come before thee this evening.
Atyánk, alázattal járulunk eléd ma este, és hálásak vagyunk, hogy papság egységeként összegyűlhetünk most. És valóban köszönjük neked, hogy van egy prófétánk, és hálásak vagyunk mindazokért, akiket prófétaként, látnokként és kinyilatkoztatóként támogatunk. A szívünket mélyen megérintette minden üzenet, és atyánk, azért imádkozunk, hogy amikor elhagyjuk ezt a gyűlést, akkor egységbe forhassunk össze Ároni és Melkisédekű papság viselőkként, hogy előre haladván szolgálatot tudjunk nyújtani, és meg tudjuk erősíteni, és fel tudjuk emelni a fivéreinket és nőtestvéreinket. Segíts bennünket, hogy papságként egyesülvén fel tudjuk szabadítani mindazt a hatalmat és erőt, mely ebben a papságban nyugszik, miközben arra törekszünk, hogy érdemesek legyünk. Segíts nekünk, hogy szent helyeken tudjunk állni, hogy bölcs döntéseket legyünk képesek meghozni, és hogy a bizonyságainkat megerősítse a tan, és hogy a te kezedben eszközök lehessünk a te királyságod felépítésében. Nagyon hálásak vagyunk a misszionáriusok hatalmas tömegéért világszerte, és imádkozunk, hogy velük együtt részesei legyünk világszerte a munka felgyorsításának. Nagyon szeretünk téged, mennyei atyánk, és hálásak vagyunk a te fiad példájáért. Azért imádkozunk, hogy képesek legyünk őt követni és szolgálni. Atyánk, imádkozunk azért, hogy erősíts meg bennünket mindenben, amit csak teszünk. És ahogy ma elhagyjuk ezt a konferencia központot, segíts, hogy azzal az elhatározással tegyük ezt, hogy erősebbek legyünk. Ezért imádkozunk Jézus Krisztus nevében. Amen.